Köszöntöm a hallgatókat, Holzer Péter vagyok, a G7 28. óra oktatási podcast sorozat szerkesztője, műsorvezetője, és rögtön be is mutatnám mai vendégünket, Lendvai Viktort, aki a High School Alapítvány megálmodója és vezetője. Üdvözöllek, Viktor, a műsorban, örülök, hogy eljöttél.
Köszi szépen a meghívást is. Sziasztok.
Ma azt a szót próbáljuk majd kicsit körbejárni, hogy pályaorientáció, meg ennek a vidéke. Erről egyébként egy korábbi műsorunkban egy-két éve már volt egy beszélgetés, és arra gondoltam, hogy most ez jó apropó, hogy Viktorral leüljünk, és erről beszélgessünk, mert ez a High School Alapítvány alapvetően ezzel foglalkozik. Az én fejemben biztos, de szerintem sokak fejében is egy ilyen kis homály van, hogy mi ez a pályaorientáció. Hogy induljunk már onnan, hogy te, aki ezzel foglalkozol most már 5 éve kb. Megy az alapítványotok, hogy te hogy érted ezt a szót, hogy mi ez, meg miért csináljátok? Mesélj már erről egy kicsit.
Pályaorientáció alapvetően két nagyon jól elkülöníthető tevékenységre bontható. Az egyik, ami talán a szó is nagyon jól leír, hogy orientálódik a pályákról, és megnézi, hogy milyen világ veszi körül, és amikor ő majd munkavállaló lesz, akkor milyen munkaerőpiaci feltételek lesznek.
Tehát fiatalokhoz szóltok, ugye?
Mi abszolút az alapítvány középiskolákkal foglalkozunk, és középiskolás diákokat, jellemzően gimnazistákat támogatunk, és kísérünk őket egy úton. Azt szeretnénk elérni, hogy ne egy pontszerű pályaválasztási döntésként gondoljanak arra a szóra, hogy pályaorientáció, hanem őket mi ugye középiskola elejétől 9-től leginkább szeretnénk megfogni, és végigkísérni őket 12.-13. évfolyam végéig egy úton, és olyan képességekkel szeretnénk őket felruházni, ami nem csak ebben a érettségi előtti döntésben segít őket, hanem majd amikor munkavállalók lesznek, vagy egyetemisták, akkor ezt a képességet, ezt a pályaválasztási döntési, meghozási képességet folyamatosan tudják használni és kamatoztatni.
Oké. Azzal kezdted, hogy két dolgot jelenthet, igen.
És ami szerintem az oktatáshoz még sokkal szorosabban kapcsolódik, mint az, hogy milyen munkaerő piaci feltételek vannak, és milyen pályákkal ismertetjük meg a diákokat, az maga az önismeret, és az, hogy a diák tulajdonképpen saját magáról orientálódik. Ezt ugye a pályaválasztási, vagy pályaorientáció 4 ilyen nagyon jellemző és fontos személyiségi tulajdonságot különít el, és ami talán a legfontosabb és leginkább foglalkozik az alapítvány is ezzel, az a érdeklődési körnek a meghatározás, hogy a diák körül tudja írni. Hogyha ez megvan, és megtaláljuk, hogy mi iránt tud elköteleződni egy diák, akkor akár a képességei, ami egy másik nagyon fontos önismereti tudás, hogy milyen tulajdonságok azok, amikben ő erős, és mik azok, amik inkább fejlesztendőek, azok például egy ilyen kitartó munkával nagyon rugalmasan alakíthatóak. Vagy egy ilyen másik személyiség tulajdonság, a munkaérték, kinek mennyire fontos a pénz, a presztízs, a hatalom, a társadalmi felelősségvállalás, vagy akár az, hogy mennyire lesz ismert egy adott szakterületen. És a negyedik ilyen az a munkamód, mennyire szereti, hogyha gyorsan kell dolgozni, lassan, mennyire szereti a kreatív munkákat, mennyire szereti, hogyha például önállóan dolgozhat.
És akkor azt mondjuk, akik ilyennel foglalkoznak, és ez nyilván nem csak ti vagytok, hanem sokan mások is, ezeket a képességeket, önfelismerést, ezeket próbáljátok a gyerekekbe erősíteni, belőlük kihozni? Ez a sztori?
Szerintem a legtöbb szervezet, ki ezzel foglalkozik, amúgy inkább a másodikat tudja, vagy amit először említettem, tehát a pályaismeretet tudja behozni az iskolába, hogy ez külső szereplőként, akár vállalatokként, egyetemekként, ez az, amit meg tudunk mutatni, hogy milyen szakterületek.
Ez az a klasszikus, amikor bejön valaki, és ott mesél valamit az osztályba, ugye?
Igen, ez az ismeret átadás tulajdonképpen. Ezt valakik elég szárazon adják el, viszont valószínűleg az a sokkal mélyebb, hogyha ezt már élményszerűen csinálják, és azért vannak erre is pozitív példák. Az önismereti rész az azért tényleg egy hosszabb folyamatnak az eredménye, és ebben azért szerintem kevésbé lehet kívülről egy-egy pontként becsatlakozni, és kevés olyan van, aki ezeket a pontokat össze tudja úgy kötni, hogy már ez a közoktatásban is megjelenjen. Ez alapvetően akkor tudna jól megvalósulni, hogyha nagyon szoros kapcsolatot lehetne kiépíteni a tanárokkal, és őket folyamatosan az meglévő erőforrásaikon felül arra buzdítani, hogy ezeket a tudásukat, amiket ezek a külső szervezetek tudnak adni, azokat beépítsék a tananyagaikba.
Igen, ezen itt mindketten mosolyogtunk a meglévő erőforrásaikon felül, mert ezt ismerjük. Indokold már meg nekem, Léci, hogy amikor azt mondtad, hogy középiskolásokkal foglalkoztok, hogy ez miért nem korábban kezdődik? Tehát ugye, amikor azon gondolkozunk, hogy mi lesz a gyerekből, ott ugye hát 14 éves korban van egy erős elágazás, hogy ott történik valami, vagy ez hogy van?
De egyrészt ennek van egy személyes vonatkozása is. Én gimnáziumban éreztem azt, hogy milyen jó lenne, hogyha segítenének. Az nekem természetesen jött, hogy vagyok egy vidéki városban, ahol egy erősebb gimnázium van, és nekem oda egyértelmű volt az út, és nem kellett ezen a döntésen töprengenem. És amikor azon gondolkodtam, hogy milyen jót szeretnék tenni a világba, akkor egyrészt ez a problémakör, ezt így hoztam saját magammal, és úgy gondoltam, hogy ez az, amit meg szeretnék oldani. Másrészt általános iskolában is olyan szempontból nagy szükség van a támogatásra, hogy sok szülő szerintem túl stresszeli ezt a döntési helyzetet, nem is a diák még, és 13-4 éves gyerekekre ráteszik ezt a nyomást, és ott szerintem egyrészt az lehet egy ilyen edukáció szempont, hogy maga a szülőkről levenni ezt a stresszt, és megmutatni, hogy mennyiféle dimenzióban lehet jó egy iskola. Itt nagyon sokan akár, hogyha gimnáziumokról, gimnáziumi továbbtanulásra beszélünk, akkor a HVG rangsorból indulnak ki, de ugye nem mindenki szeretne gimnáziumban továbbtanulni, ez lehet egy fontos döntési pont, viszont alapvetően tantárgyak alapján orientálódnak a diákok, és azokon keresztül tudják megítélni, hogy mikben erősek, és mikben nem. És ugye ezt a döntést akkor tudnák alaposabban meghozni, hogyha már más helyzetekben, akár projektmunkákban, különböző kívások, csapatmunkák, együttműködések mentén ki tudnák magukat próbálni, erre azért kevés a lehetőség egy hagyományos általános iskolában.
Igen.
És ezzel, hogyha mondjuk gimnáziumot választanak, és nincs egy speciális irány, ezt a döntést el tudják egy picit odázni.
Most pillanatra tekintsünk el a high school alapítványtól, és nézzünk már arra, hogy egyébként kik mit csinálnak. Most a kik alatt értem így a nagy potenciális szereplőket, és ezeket már említettük gyakorlatilag, tehát van maga az iskola, illetve a tanárok, akik... Én őszintén nem tudom, hogy pontosan milyen elvárás van feléjük, tehát azt tudom, hogy vannak ilyen pályaorientációs nap, meg nem tudom, ilyen izék, de hogy valójában az iskola, illetve a tanárok mit tudnak-e és ebbe az egész mezőbe csinálni, és valójában mi történik. Ugye van a másik, úgy mondanám, hogy általában az állam, nyilván ez az egész is, közoktatás is az államnak a része, de hogy úgy általában, tehát, hogy milyen segítség éri a gyerekeket, a fiatalokat ebben, hogy milyen irányba mennek, akár 14, akár 18 éves korban. Ugye említetted magad is már a vállalatokat, akiknek ez nyilvánvalóan egy kőkemény érdeke, hogy megmutassák magukat, és aztán a mindenféle egyéb szervezetek, legyenek azok akár non-profitok, akár for-profitok, akik ezt a típusú ilyen ismeretátadás, skillek erősítése, idézőjelben mondom, érzékenyítés, tehát mindenféle ilyen dolgokat tudnak csinálni, hogy mi most szerinted az összkép Magyarországon ezekkel kapcsolatban, ha erről van bármi benyomásod?
Lehet, hogy akkor beszéltünk a gimnáziumokról, de azzal kezdeném, hogy a szakirányi továbbképzés, az azért a 2010-es években az ITM elég szépen felkarolta, ez nem az EMI alá tartozott, és ott az iparkamarákkal, vállalatokkal egy sokkal erősebb együttműködési háló jött létre, és ez hatott arra is, hogy a pályaválasztásban, vagy maga az oktatásban mennyire tudnak ezek a különböző piaci szemléletek, képességek beszivárogni, és szerintem ott sokkal előrébb tartunk abban, hogy hogyan gondolkodunk a pályaorientációról.
Hát és ott még ugye a duális képzés is bejön, ami fontos.
Abszolút. Tehát ott már érződik egy szoros kapcsolódás a piaccal tulajdonképpen. A gimnáziumok viszont egy sokkal komplexebb támogatást igényelnek, azt gondolom. Egy általánosan kéne őket egy a pályaorientációs képességekkel, oktatásával felruházni, és ez az, ami szerintem egy nagyon nehéz folyamat. Ugye beszéltünk róla, hogy ehhez szükség lenne arra, hogy a pedagógusoknak legyen arra a kapacitása, erőforrása, tudása, hogy hogyan lehet ezt az egész témakört megfogni. Általánosságban azért sajnos, hogyha statisztikát nézünk, akkor azt látjuk, hogy nincs arra kapacitásuk és tudásuk, hogy ezt hogyan lehet jól csinálni. Nagyon jó példákat viszont lehet találni, tehát hogyha van egy lelkes tanár, akkor ő akár az egész iskolára hatóan tud nagyon komoly változásokat ezen a téren elérni. És
de az intézményrendszerben nincs benne, ugye?
Ez nincs sajnos benne, igen. Uh-huh. A NAD-ba, gimnáziumban például tananyagokban nem is épül be, tantárgyakban az, hogy pályorientáció, osztályfőnöki órában valamennyire megjelenik, de azt gondolom, hogy akkor lehetne ennek mély hatása, hogyha nem csak mondjuk egy novella megbeszélésénél nem a tanár kreativitásán múlna, hogy egy bírói döntésnél hogy hozza be, hogy ha te ebbe a helyzetben lennél, akkor mit csinálnál, hanem alapvetően lennének ilyen példák kiragadva, és abszolút egy picit ilyen pályorientációs, pályaválasztási döntés, különböző személyiségtípusok alapján, amit az elején említettem, kicsit így kielemezve, hogy egy-egy életszituációban mikkel találkozik egy munkavállaló.
Igen. Oké, és akkor hagyj lépjek már egyet vissza, hogy az általános iskolában, mondjuk a 13 éves kor környékén, 7-ben, 8-ban, az, hogy egy szakképzés felé, vagy gimnázium felé, most így leegyszerűsítem a kérdést, tehát, hogy egyáltalán akik ugye továbbtanulás fele, érdemi továbbtanulás fele mennek, hogy melyik irányba lépnek, ez megint abszolút a gyereknek, illetve még inkább a szülőnek így a egyéni ambícióin, hozzáállásán, stb. Múlik, meg az, hogy véletlenül van egy tanár, aki észreveszi a gyerekeken? Tehát ott sincs semmi intézményi, ugye?
Kötelező 8-ba kitölteni egy pomot, ami egy ilyen pályorientációs teszt, és ez valamennyire irányítja a diákokat. Arról mondjuk szakmai vita van, hogy ez mennyire objektív, vagy valamilyen szubjektív torzítás van-e abban, hogy adott esetben milyen hiány van az a munkaerőpiacon.
De ez egy központi kérdői, amit mondjuk 8. elején kitöltetnek a gyerekek?
Igen, szóval tehát ez egy kötelező eleme, ott sincsenek folyamat alapon felépítve a pályorientációs lépések.
Aha. És ott mi történik? Kitöltik a kérdőívet, és aztán?
Aztán jó esetben megbeszélik az osztályfőnökükkel.
Aha. Vagy nem. Tehát, hogy ennyi?
Én ennyire tök, még pályaválasztási tanácsadók tudnak becsatlakozni, vagy az iskola pszichológusoknak, ugye ez egy fontos munkaköre lehetne, de ott is nagyon gyakran súlyosabb esetekkel, nehézségekkel kell megküzdeniük, és ez egy a prioritási listám valóban azt gondolom, hogy hátra kell.
Hát arról nem is beszélve, hogy egy tipikus iskolában több száz gyerekre jut egy pszichológus jó esetben.
Sajnos igen.
Oké. Okay. Jó, tehát akkor, hogy arról beszéltünk, hogy a közoktatás rendszerén belül nagyon nagy mértékben tanárok lehetőségeire van ez bízva, és akkor ki mit csinál, vagy tud csinálni ebbe a mezőbe? Mert ugye az átlag ember azt látja, vagy az átlag szülő azt látja, ha úgy tetszik, hogy vannak ilyen, ugye említetted az osztályfőnöki órát, nem tudom, milyen, ilyen-olyan alkalmak lehetnek még, amikor az szokott történni, hogy behívnak egy-két érdekes szülőt, aki elmeséli, hogy, hogy ő mit csinál. Vannak ilyen, ahogy mondtad, ilyen pontszerű találkozások egy-két vállalattal esetleg, vagy ilyesmi, hogy körülbelül ez, amit látunk, ennyi az összkép?
Alapvetően én is lehet, hogy egy picit mesélnek arról, hogy középiskolában mondjuk mi lehetne az a szerepe az oktatásnak, és a legfontosabb erőforrása tényleg a diákoknak, meg egy munkavállalónak, akár az az érdeklődési köre. Hogyha ezt megtaláljuk, ami nem csak egy ilyen szalmalánkszerű érdeklődési kör, hanem tartós, fókuszált, és a diák bele tud rakni energiát, akkor középiskolában fontos, hogy egy ilyen élmény bázis tudjon kiépíteni az érdeklődési kör mentén a diák, és hogyha sok olyan tapasztalatot szerez, amiben ő egy adott érdeklődési kör mentén kipróbálja magát, akkor azt gondoljuk, hogy csak a pályaválasztási döntése lesz sokkal megalapozottabb, hanem olyan készségei is fognak fejlődni, amik nagyon jól jönnek majd akár a munkavilágában, vagy később élet bármilyen területén. És a középiskoláknak az lenne nagyon fontos feladata, hogy ezt a tevékenységi skálát, ezt a tevékenységi kört, ezt kibővítsék, és meg lehetőséget teremtsenek arra, hogy a diák egy bizonyos érdeklődés kör mentén abszolút így elmélyüljön. És hogyha megvan a diákban ez az ambíció, akkor tényleg a többi képessége, munkaértéke, munkamódja, ez majd alakul az szerint, hogy ő milyen tapasztalatokat szerez. És az iskolának a legfontosabb feladata, hogy ilyen helyzeteket teremtsen. És ehhez szerintem erőforrása van szükség, amit belülről nem tud megoldani, és itt jönnek a külső szereplők, hogy ezeket a lehetőségeket segítsenek a középiskoláknak megteremteni.
És akkor mi a realitás? Tehát mi történik? Vannak-e, ha úgy tetszik, olyan iskolák, amik már előbbre járnak ezen az úton, vagy akik kevésbé, illetve hogy milyen típusú, ugye majd egy picit azért szeretném, ha arról is mesélni, hogy ti mi mindent csináltok, mert ez nyilván egy érdekes ilyen jó gyakorlat, ha úgy tetszik, de hogy általában milyen típusú szereplők, szervezetek hol mit tudnak ebbe segíteni?
Szerintem amit már az iskola is több helyen így pozitív példaként nagyon jól csinál, az egy pályaorientációs nap megszervezése, okay. És ebbe amúgy külső szervezetek is többször besegítenek, mint például mi is. És azt látjuk, hogy ezek nyilván pontszerűek, de azért sokat tudnak segíteni abban, hogy kinyissák az iskola ablakait, kapuit, és beengedjenek piaci, vállalati, vagy egyéb intézményi szereplőket, és kicsit szélesítsék a látást mondjuk ott a diákoknak. Szerencsére van, több olyan szervezetet is látunk, aki mondjuk a diák projekteket hozza be az iskolába, vagy olyan versenyeket szerveznek, ahol tényleg már csapatban, együttműködési szinten valamilyen érdeklődési kör mentén el tudnak mélyülni a diákok. Ennek pályorientációs szempontból is nagyon nagy haszna van, és ezek is szerencsére gombamód szaporodnak az oktatási szférában. Itt megint szerintem az a gond, hogy ezek is jellemzően egy-egy verseny, egy-egy pontszerű beavatkozás, és nincs egy folyamatban végig kísérve a diák. Nagyon sok olyan szervezet van, aki akár pályaválasztási tanácsadással, mentorálással, vagy adott esetben coachinggal próbálja segíteni azt, hogy a diákoknak az önismereti része is fejlődjön, és egy picit magát is jobban megismerhesse valamilyen folyamatban.
Ezeknek egyébként, ahogy tetszik, mi az üzleti modell ezek mögött? Tehát, hogy és most nem feltétlenül csak rólatok beszél, általában az ilyen típusú coachok, szervezetek, stb. Tehát, hogy itt a én nem tudom, az iskola alapítványa tud nekik, mert gondolom, hogy nem full önkéntesként csinálják, ez biztos ilyen is előfordulhat, de hogy biztos azért valami juttatás is jár ezért, feltételezem, hogy, hogy iskolai alapítványok, vagy szülők, vagy akkor megpróbálni fundraiselni vállalatoktól, szóval hogy működnek ezek a dolgok?
Ja, amit én felsoroltam, az leginkább tényleg a közoktatásra együttműködő kezdeményezések. Vannak olyanok is, amik piaci alapon abszolút megtudnak, sőt nagyon jó programokat tudnak kihozni. Ezek iskola melletti, hétvégi, délutáni pályorientációs foglalkozások, ami tényleg nagyon szélesen is mélyen kell értelmezni náluk is. Jellemzően akár mondjuk külföldi továbbtanulási fókusszal.
De amiről azt mondta, hogy közoktatásra együttműköd, akkor az mit jelent, hogy a hivatalos és tankerületi iskolai büdzséből valamit tudnak erre allokálni, vagy mi?
Nem, ezek jellemzően az iskola szintén kell, mint ahogy egy pedagógus milyen pályorientációs foglalkozás vízbe az órára, hogyha iskola szinten gondolkozunk, akkor itt is jellemzően kell egy olyan igazgató, helyettes igazgató, aki ezt a meglévő kapacitásán felül még próbálja fejleszteni egy adott iskolában, nem feltétlenül a tankerülettel együttműködve, hanem inkább a saját alapítványukkal együttműködve próbálja megoldani. Mi nagyon sok olyan szervezettel, személlyel találkozunk, aki egyrészt saját tapasztalatai miatt ezzel a pályorientációval, a pályaválasztással, az oktatással nagyon könnyen tud azonosulni. Tehát rengetegen segítenek abban, hogy az adott iskolának vagy diáknak jobb legyen. Ezek lehetnek szülők vagy alumnik jellemzően, hogyha egy iskolához kapcsolódnak, de nem feltétlenül, hogyha vannak olyan szervezetek, amik központilag, mint ahogy mi is próbálunk segíteni, akkor akár hozzánk is, vagy egy ilyen központi szervezethez is nagyon szívesen segítenek. Iskolától függetlenül a diákoknak, tanároknak.
Aha. Jó, de akkor csak, hogyha ezt most megpróbálom megérteni, amit mondasz, akkor valójában részben szeretetből, részben pedig ugye ilyen iskolai alapítványokon keresztül alapvetően szülők, öregdiákok, nem tudom, még egyéb abban a régióban érdekelt, nem tudom, ilyen-olyan akár cégek támogatásaiból történik ez az egész pályorientációs történet, amiről beszélünk.
Abszolút a leginkább a lelkesedés hagyja ezeket a kezdeményezéseket. Amit még főleg a 2010-es években láttunk, hogy pályázati forrásokból egy-egy szuper kezdeményezés el tud indulni. Azért sajnos azt is látni kell, hogy egy-egy ilyen pályázat pár év alatt kifut, és utána, hogyha nincs úgy kitalálva mögé egy üzleti modell, vagy egy olyan hálózat kialakítva, amivel ez fenntarthatóan működtethető után, és akkor az a sok tudás, az gyakran elveszik az éterben, vagy nagyon kis arányban hasznosul utána akár más szervezetben, hogyha azt egy-egy személy tovább tudja vinni.
Igen. És akkor tedd meg légy szíves, hogy megerősíted, vagy cáfolod azt a elgondolásomat, vagy benyomásomat, hogy valószínűleg itt is az lehet, hogy vannak, én nem is tudom, hogy nevezzem, elitgimik, menőbb iskolák, inkább nagyvárosi iskolák, ahol ez úgy jobban bejáratott, könnyebben megy, többet foglalkoznak velük, és minél kevésbé erről a kategóriáról beszélünk, annál nagyobb küzdelem, meg ilyen egyéni harc, meg a, nem tudom, az igazgatónak, meg egy-két tanárnak, hogy beletegye magát, hogy ez működjön, vagy ez nem így van?
Mit ad, értesz az alatt, hogy könnyebben megy náluk?
Azt, hogy mindenféle segítő lehetőségek, szervezetek, pénzforrások, hálózat, nem tudom, inkább az ilyen, említetted mondjuk a HVG ranglistát, mondjuk a HVG ranglistának a eleje táján lévő iskolákba képzelem el inkább, mint mondjuk akik a 100-ban sincsenek benne. Hogy ez így van, vagy nem így van?
Abszolút sokkal érettebb fázisban vannak abban, hogy hogyan viszonyulnak ehhez a témakörhöz, és mennyire tudják a diákokat támogatni. Viszont én egy intuitíven egy nagyon más gondoltam 3 évvel ezelőtt, amikor elkezdtük a partner kapcsolatainkat kiépíteni, hogy kik azok az iskolák, akik a mi program csomagunkat, javaslatainkat meg fogják fontolni, és élni fognak az a lehetősége, hogy mi nagyon szívesen támogatjuk őket ebben a folyamatban. Azok az iskolák, ahol amúgy már akár ők maguk szerveztek mentorprogramot, pályorientációs napokat, nyitottabbak voltak arra, hogy velünk együtt működve ezt még magasabb szinten végezzék, mint azok, ahol adott esetben a 12. évfolyamos diákokat elküldik az edukációs kiállításra, és ezt jelenti az iskola szintű pályorientáció. Úgyhogy igen, részben ott előrébb tartanak, de részben azért is, mert azt gondolom, hogy sokkal nyitottabbak arra, hogy ebben fejlődjenek.
De akkor ez kvázi megerősíted azt, amit én gondolok, hogy egy, most tényleg nagyon idézőjelekben mondom, de egy ilyen inkább vidéki, inkább kisebb gimi, amelyik úgy kevésbé ismerjük a nevét országosan, ott vannak jobban magukra hagyva a gyerekek ebbe az egész kérdéskörbe, ugye?
Abszolút, és ott hát vidéken a maga pályaismeret rész is részben ennek ebből kifolyólag sokkal alacsonyabb szinten van.
Mint... Neked mi az egyéni ambíciód? Ugye mondtad korábban, hogy tök egyértelmű volt, hogy gimnázium, mert hogy te ugyanakkor azt is mondtad, hogy vidéki. Tehát, hogy mert ahogy néztem, ugye meg amennyire ismerem a sztoritokat, ti egyelőre azért Budapesten vagytok erősek, és a budapesti suli listátok között is viszonylag nagy számú ilyen, megint idézőjelben mondom, ilyen elit gimnáziumot látok. Nem csak azokat, de azért sokat. Hogy jól vagy ezzel, vagy szeretnél ebbe nagy lépéseket tenni még a másik irányba is?
Abszolút, ez részben egy stratégiai irány, hogy most innen indulunk, hogy ezt is szívesen kifejtem, részben pedig abból adódott, hogy mi nyitottam, meghirdettük ezt a programsorozatot, és ezek az iskolák voltak az elsők, akik éltek ezzel a lehetőséggel. Most már pont a volt gimnázium is idén besatlakozik vidékiskolaként, a mellette lévő városnak, Tatabányának az iskolája is besatlakozik idén tanében, úgyhogy most már például egy ilyen 60 kilométeres rádiuszban igyekszünk terjeszkedni, és az agglomerációt is behúzni.
Bővültök és szaladtok magatok után, hogy ezt tudjátok menedzselni.
Abszolút. Remélhetőleg a következő évben, ebben a tanévben Szegeden, az első ilyen vidéki nagyvárosban is megrendezzük a legnagyobb eseményünket, a High School pályorientációs fesztivált, és szeretnénk, hogyha első körben nyilván kapacitások függvényében és források függvényében minél több ilyen nagyvárosban megjelennénk, utána pedig egyre több kisebb városban is el tudnánk vinni a programjaink különböző elemeit.
Jó, na szerintem most van az a pont, hogy akkor én hagynálak téged egy kicsit mesélni arról, hogy ti mi mindent csináltok, mert így biztos, hogy érthetőbb lesz a hallgatónak, amiről eddig beszéltünk, tehát hogy ugye csináljátok 5 éve kb. Ezt a történetet, hogy mik azok a kezdeményezések, programok, amikkel ebbe a mezőbe hát egyelőre gimnáziumok, és egyelőre inkább budapestiek, de ahogy mondtad, ilyen bővülő körbe, tehát tudtok velük együttműködni, tudjátok őket hívni ilyen-olyan rendezvényekre, hogy mesélj már erről, akkor légy szíves.
Azt említettem, hogy mi abszolút egy folyamatot szeretnénk kialakítani, hogy ezt ne egy pontszerű események sorozata legyen, hanem ezt egyre jobban beépüljünk a középiskolai oktatásba, és ezért mi egy ilyen moduláris programsorozatot építünk, egy alulról építkező alapítvány vagyunk, úgyhogy igyekszünk folyamatosan skálázódni, és ezeket a egyre több programelemet megvalósítani. De úgy néz ki ez a programelem, hogy az elején kutatunk iskolánként, és tudunk visszajelezni a többi iskolához képest is, hogy hogy állnak pályorientáció szempontból a diákok és az iskola, illetve adott esetben, hogyha egy diáknál több olyan kockázati tényezőt látunk, amivel mondjuk nem elég motivált, vagy nem érdekli a különböző pályák, akkor osztályfőnök diákonként is le tud ülni és beszélgetni, mert úgyis visszajelzünk. És akkor az első esemény, amivel tulajdonképpen megjelenünk a diákok életterében, az a pályorientációs esemény. Itt az a célunk, hogy impulzusokkal bombázzuk a diákokat, inspiráljuk őket arra, hogy máshogy gondolkodjanak a pályorientációról, a karrierről, a sikerről, mint hogy 12-ben nekik valamit választani kell, és akkor utána ebben a előre eldöntött úton haladnak végig, és onnan nincs letérés.
És ez hanyadik osztály, amiről most beszélsz?
Mi 9-től igyekszünk ezeket a programokat bevinni. Ami a mi fókuszcsoportunk, azért az a 10-11. Évfolyam. 10-ben nagyon lényeges a faktválasztás miatt, 11-ben meg azt gondoljuk, pont van arra igényük is, érdeklődési körük is már kellene meghatározott, hogy abban az adott területben elmélyüljenek és kipróbálják magukat, mondjuk adott esetben projektmunkák mentén. Uh-huh. És a 12-ben azért főleg ezekben az elitebb iskolákban, akik többségében most a partnerink, már tudják a diákok, hogy hova szeretnének menni. Nagyon sokan sajnos külföldre, és ezért ezt már össze nekik le kell adni, de ritka az, aki mondjuk januárban kezd el aggódni, hogy akkor hol tanuljon.
Csak egy zárójeles kérdés, hogy és ugye erről, amit említettél, erről külföldre akarnak menni, ugye tudjuk, hogy van néhány szervezet, amelyik nagyon fókuszáltan erre készíti fel a gyerekeket. Hogy velük hogy van a ti szimbiózisotok, ha egyáltalán van, vagy ez két tök különböző célcsoporttá válik akkor?
Mi mind két ilyen nagyobb szervezet van, aki ebben segíti a középiskolásokat, és mindkettővel amúgy szorosan együttműködünk. A mi fókuszunk az teljesen más, tehát hogy mi szeretnénk megmutatni minél inkább ezeken a programsorozatokon keresztül is, hogy egyrészt Magyarországon is nagyon sok kiváló lehetőség van, akár egyetemi szinten. Itt nem szeretnénk sem erre se feldíteni, és pont ezért mi meg szeretnénk mutatni a lehetőségeket a diákoknak, és ezért is vagyunk partnerségben ez a két másik szerzettel, hogy ők is mutassák be, hogy ha külföldre mennek, akkor mi vár rájuk. És azt szeretnénk, hogy ők megalapozó döntést hozzanak, és tisztában legyenek azzal, hogy mondjuk lehet, hogy ha haza akarnak jönni 25 évesen, akkor kisebb kapcsolati hálóval fognak rendelkezni, nem biztos, hogy látják, hogy mik azok az innovatív ötletek, vagy lehet, hogy 30 évesen nehezebben fogják megélni, hogy ott kisebb baráti körrel fognak rendelkezni, mint ha itthon vannak. Tehát itt is inkább azt szeretnénk elérni, hogy tudatos döntés hozzanak, és megmutassuk az árnyoldalát is annak, hogyha külföldön tanulnak, és a pozitív oldalt is természetesen.
Okay, ez egy zárójel volt, igen, csak megakasztottalak. Igen, tehát van ez a pályorientációs belépőpontotok.
Igen, tehát az első ilyen highlight pontunk az a High Fest, ahol tényleg az a célunk, hogy a sikerről, a karrierről máshogy gondolkodjanak. Nekem még egy fontos üzenet a diákok felé, hogy nincsen ingyen ebéd, úgyhogy közgazdászként végeztem, és szerintem ezt a legtöbb előadó el tudja nekik mesélni, hogy ha ők elértek valamit, akkor jellemzően azért sokat kellett dolgozni, és lehet, hogy a karrier útjuk az nem volt nyílegyenes, de hogyha megtalálják azt az érdeklődési területet, akkor nem olyan szinten sikeresek lesznek, hogy abban boldogok is tudnak lenni.
És akkor egy ilyen rendezvényre ti behoztok mindenféle releváns, hasznos, okos embereket így a élet különböző területéről, ugye?
Igen, ennek amúgy az a története, hogy amikor az alapítvány első esemény is volt 2020-ban a COVID idején, akkor egy online eseménnyel segítettünk be az iskoláknak hiszen nem mehettek be a diákok az épületekbe, és utána elkezdtünk iskolákban, középiskolákban szervezni ilyen eseményeket, megcsináltuk tulajdonképpen a jellemzően mondjuk igazgató helyettesnek a munkáját, és az egyrészt mi is az iskola saját alumni hálózatát, szülői hálózatát használva, másrészt a saját kapcsolati hálónkat behoztuk, és akkor együtt létrehoztunk egy szuper eseményt. És utána rájöttünk, hogy azért jó, ha kihozzuk a diákokat a kis bűnballagunkból, és valamilyen külső helyszínen, akár egy valamilyen impozáns környezetben, mint mondjuk egy egyetem. Szerencsére volt több egyetem is, akár nagyon nyitott volt, ott szervezünk egy-egy ilyen nagyobb eseményt. És most már ott tartunk, hogy pont pár hét múlva lesz a BMN és az ELT-n egy együttműködés, egy közös esemény, ahol több mint 5000 középiskolás diák lesz ott, 19 jellemzően Budapest és környéki gimnáziumból. És itt mondjuk 100 előadó, akik meg mi különböző területekről hívunk, részben egyetemi oktatók, de nagyobb részt inkább szakmabeliek, mesélnek arról, hogy ők miért szeretik azt a területet, amiben éppen dolgoznak, milyen projekteket csinálnak, és hogy kell elképzelni egy adott esetben sikeres karriert, vagy karrierutat a diákoknak.
Oké. Okay. Aztán folyamat.
Ha sikerül bevonni a diákokat így a témakörbe,
igen,
akkor az a célunk, hogy utána az önismeretüket támogassuk, és erre egy coach és tréner önkéntes közösséget építünk, akik a diákoknak akár egyéni coachingban tudnak abban segíteni, hogy miben erősek, egy kicsit a magabiztosságukat erősítve rábírják őket arra, hogy tegyék meg a következő lépéseket. A tréningen viszont különböző készségeket, képességeket fejlesztünk, és kis csoportokban ez egyrészt reflektált arra is, hogy ők milyen munkakörökben lehetnek majd erősek, másrészt van olyan döntéshozatali, döntéshozásról szóló tréning is, ami konkrétan már abban segíthet.
És akkor ők önkéntesként csinálják?
Abszolút,
tehát igen. Ezek olyan emberek, akik egyébként máshol jó sok pénzért coachok, meg trénerek, meg ilyenek, szervezetfejlesztő, meg ilyen olyan cégeknél, és hozzátok bejönnek önkéntesként ezt csinálni.
Abszolút, és nagyon nagy a nyitottság és lelkesedés arra, hogy ők ebbe a közösségbe becsatlakozzanak. Nem csak a miénkben amúgy, hanem nagyon sok olyan önkéntes közösség van, ahol a coachok és a trénerek tevékenykednek. Talán az az oka is, hogy részben ez egy magányos szakma, és ők is örülnek, hogyha egyrészt tudást megoszthatnak, kapcsolódhatnak másokkal, és akkor mi pont ezért amúgy nekik szakmai esteket, különböző workshop kidolgozásokat, mentor coachingot, szupervíziókat szervezünk, ami szintén nekik ingyenes, és ezért tulajdonképpen ők is sokat kapnak, hogy ebben a közösségben részt vesznek és adnak a diákoknak.
És akkor ők gyakorlatilag, mert ugye mondtad, hogy ilyen 9. vagy 10. indul a folyamat, de akkor én nem tudom, 1-2, akár 3 évig foglalkoznak adott fiatalokkal ebbe a folyamatba?
Nem, ott tartunk, hogy ezek még azért nálunk is pontszerűek, és ezt próbáljuk továbbvinni, meg a saját folyamatunkban. Aha. Tehát ez egy 3-5 alkalmas coaching, és az a lényeg, hogy utána a coaching végére a diák meg tudjon határozni, vagy azt szeretnénk meg tudjon határozni egy olyan területet, amit meg szeretne közelebbről ismerni. És akkor jön a következő programelem a high schoolban, ahol tulajdonképpen mi meg szeretnénk mutatni ezeket a területeket egy picit közelebbről, ne csak egy videóból, internetről összeszedett információ halmaza legyen, hanem egyrészt legyenek élményei, másrészt, hogyha akarja, akkor ezeket az élményeket tovább tudja vinni, és akár még a mi programunk után is kapcsolódjon ezekhez a szervezetekhez, fogadóhelyekhez. És ezért következő elem a céglátogatás, amit már megvalósítottunk, és itt különböző akár egyetemek, kutatólaborok, nemzetközi vállalatok vagy kisvállalatok becsatlakoznak, és akkor egy adott napon a diák az iskola helyett, ezek jellemzően 11-es diákok vagy 10-esek választhatnak, mondjuk most januárban 150 fogadóhely közül, az alapján, hogy mit gondolnak hozzájuk, melyik fogadóhely áll a legközelebb. Itt a következő lépcsőfok. Amúgy a pályaorientációban ez egy nagyon adott folyamat, ez nem egy újdonság, amit mi találtunk ki, hanem tulajdonképpen tényleg arról szól, hogy egyre jobban fókuszálunk arra, hogy mi a diák érdeklődési köre, és ő egyre inkább ki tudja magát ebben próbálni.
Igen.
És eddig jutott el a high school, és a következő évben pont arra azt szeretnénk, hogy már ezen az érdeklődési köre mentén, amit meghatározott, ő el tudja mélyülni. Uh-huh. És ezért következő elem, hogy mentorok segítségüket, illetve ki is tudják magukat próbálni, és ezért projektmunkákat valósítsanak meg csapatban. És akkor itt ér majd körbe így a sztori vagy a végére, hogyha ők ebben kipróbálják magukat, akkor azt szeretnénk, hogy ők ezeket a területeket mutassák be, ezeket a projekteket, amiket megcsinálnak más diákoknak is, uh-huh. és akkor majd azt szeretnénk, hogy a fesztiválokon uh-huh. részben ők is bemutassák, ismerják uh-huh. a többi diákokat az adott területek kapcsán, a coachingban, tréningekben ezeket a projektmunkákat hozzák be, beszélgessenek róla, és a céglátogatáson és a mentorprogramon pedig már abszolút egy ilyen fókusszal menjenek a fogadóhelyekre, hogy ők milyen projektmunkákat tudnak csinálni.
Igen, igen. Mert hogy ez a projektmunka, amit mondasz, hogy csapatba együtt, ezt akkor ilyen fogadóintézményekkel, cégekkel, nem tudom, mikkel közösen, ezek olyanok?
Igen, abszolút. Most úgy a pilot rész az úgy fog elindulni, hogy klubokat is indítunk, uh-huh. és ezek egy adott érdeklődési terület mentén, még máig iskolákon átívelően érkező diákokat, a partneriskoláinkból érkező diákok fognak klubokat alapítani tulajdonképpen.
Uh-huh.
És a projektmunkák az a cél, hogy rekonstruáljuk a munkahelyi körülményeket, és ebben szerencsére vannak olyan vállalati partnerek, akik már most beszállnak, és azt is látjuk, hogy az iskolák nagyon nyitottak, mert most már egy-két-három éve szorosan együttműködünk velük, hogy velük is kipróbáljunk ilyen projektmunka keretrendszereket, és már idén 25 év elején is ki fogunk próbálni iskolákkal ilyen keretrendszereket, de az a tervünk, hogy a következő években ezeket a keretrendszereket egyrészt finomítsuk, másrészt a legtöbb partneriskolánkba elvigyük, és mindenhol sokkal jobban beépüljön az oktatásba az, hogy hogyan gondolkodnak projektekről, és mindenhol kapjanak ehhez külső erőforrás támogatást.
Abszolút. Ugye visszatérve arra, amiről korábban beszéltünk, ugye itt még sokkal nagyobb kihívás, de még sokkal fontosabb lenne kilépni Budapestről és a nagyvárosokból. Hiszen nyilvánvaló, hogy egy jóval kisebb helyen sokkal nehezebb összerakni egy ilyen, mit tudom én, céggel együtt projektmunkázás, stb. Viszont azt gondolom, hogy sokkal nagyobb hozzáadott értéke lenne, mint a budapesti elitgimnáziumban.
Abszolút, és maga a koncepciónk nagyon épül arra, hogy az iskolákkal egy bizalmi kapcsolatot építünk, és ebbe az is beletartozik, hogy a szülői és mentor hálózatot, az vagy alumni hálózatot közösen megszólítsuk, és együtt építsünk belőlük tulajdonképpen egy mentorhálózatot, akik a diákokkal tudnak foglalkozni. És hogyha a keretrendszerünk tiszták, akár a CRM rendszerünk, vagy különböző rendszerekkel van erőforrásunk arra, hogy ezeket már kis erőforrással tudjuk skálázni, aha. akkor azt gondolom, hogy a vidéki iskolákban ezeket a módszereket nagyon könnyen el lehet vinni, és akár ha csak arra gondolok, hogy vannak olyan elit gimnáziumok, akik az alumni építésben is nagyon élen járnak, uh-huh. és a forrásszerzésben is vannak nagyon jó gyakorlataik, és ugye ezeket mi összegyűjtjük, mint egy központi integrátor, és utána a többi, akár Budapesti, akár vidéki iskolában ezeket terjesztjük, akkor nagyon nagy változásokat lehet ezáltal szerintem indukálni, mert már akkor nem csak arról beszélünk, hogy a maga a pályorientációra hatunk, hanem arra, hogy egy integráltabb társadalmat építünk.
Ebbe abszolút egyetértek, teljesen egyetértek veled. Ugye ez már sokadik adásunk, és már sok mindenről beszélgettünk korábbi podcastokban, de most erről így konkrétan még az is eszembe jutott, hogy volt már olyan beszélgetés is, amikor ez a átképzett tanárok szakemberből tanárá válnak, és akkor ezek milyen szitut tudnak eredményezni, hogy ott a, hogy is mondjam, az iskolai burokba megérkezik valaki, aki nem onnan jött, és ez egy picit analóg erre, hogy megpróbálni ilyen tudás know-how-t átadni ebbe a közoktatási keretek közé. Én is azt gondolom, hogy ez szép lassan kell, hogy tudjon működni, mondjuk ehhez kell egy befogadó közeg is, amelyik ezzel tud és akar valamit kezdeni. Azt szerettem volna kérdezni, hogy ugye...
A befogadó közegre eszembe jutott egy olyan sztori is, hogy az egyik iskolában mondjuk az igazgató elég elzárkózó volt, és különböző feltételekhez kötötte az együttműködést, De volt egy iskola pszichológus, aki viszont nagyon belelkesedett a téma iránt, és utána ő egyesével levele ezt az osztályfőnöket, hogy kit érdekelne, és utána végigvitte, hogy akkor ők kérdezzék meg a szülőket, és akkor ott természetesen kiderült, hogy amúgy nagyon nyitottak lennének erre a programra, úgyhogy ő nem is feltétlenül az iskola vezetés sem múlik, sokkal nagyon meló, és valószínű úgy lehet nekünk is hatékonyan terjeszkedni, hogyha először az ilyen iskolákat találjuk meg, és valószínűleg az együttműködés is gyümölcsözőbb, de hogy van olyan, amikor egy lelkes, nem is talán, hanem iskolapszichológus elég ahhoz, hogy beindítsa a folyamatokat.
Igen, azért valószínűleg az igazgatóval szemben nem érdemes csinálni ezeket, de értem, amit mondasz, igen. Szóval azt akartam kérdezni, hogy nincs még tapasztalat, ugye? Mert ahhoz még túl rövid az idő, ami eltelt, tehát hogy végül is mit láttok ezeknek ugye a hatásaként, amit csináltok?
Folyamatosan skálázunk, 2 éve még 6 partneriskolánk volt, tavaly 15, most már 30, úgyhogy azért az, hogy ők az egyetemről kilépve a munkaerőpiacra milyen tapasztalatokat szereztek, vagy mennyivel lesznek motivált a munkavállalók, azt nem látjuk. Azért az a visszajelzéseket viszont folyamatosan gyűjtjük. Egyrészt tavaly indítottunk egy kutatást, abból is idén csináljuk már a másodikat, és folyamatosan ezeket próbáljuk elemezni. De hogy a visszajelzések alapján azt látjuk, hogy azért rövid távon mindenképpen van egyfajta ilyen gondolkodásbeli váltás és hatás annak, hogy ezeken a programokon részt vesznek, és akkor az, hogy ez mennyire tartós, az meg szerintem lehet, hogyha egy 2-3 év múlva újra beszélgetünk, remélhetőleg.
De akkor még azt se lehet mondani, hogy valaki mondjuk most nem tudom, első éves, másodéves egyetemista, és úgy érzi, hogy jobban döntött, tudatosabban döntött, mint különben lett volna.
Ilyen egyedi sztorikról tudunk, úgyhogy nem is feltétlenül a diák jelzi, hanem nem tudom, a SOTEN tanít egy partnerünk, és akkor ő mondta, hogy volt nála fogadó, az ő fogadó, én nem tudom melyik kórházban már, de egy diák, aki hezitált, hogy orvos legyen, és most már orvos hallgatóként tanul a SOTEN, és adott is a partnerünknek visszajelzés, hogy milyen jó, hogy akkor részt vetetted a programba, és így döntött. Úgyhogy ilyen egyedi sztorikat, vagy oda jön egy anyuka és mesél, hogy a gyermeke talán nem is tudja, de hogy a coachingnak milyen jó hatása volt, mert utána 1-2 héten rá felhívta a marketingvezetőt, a helyi vidéki cégben ráadásul, és utána ők leültek, beszélgettek, és magától elkezdett tulajdonképpen egy ilyen sokkal tudatosabb úton haladni. Úgyhogy ilyen egy-egy sztorit tudunk, általánosítani viszont ezekből még.
Jó, és akkor jól értem, ugye, Viktor, hogy ezt az egészet, amit most itt elmondasz, ez a gyerekeknek, szülőknek, ez tök ingyenes?
Nem.
Ha nem?
Mi az iskolák alapítványaival szerződünk, és úgy van, hogy évre a teljes programsorozat 2500 forint, úgyhogy tulajdonképpen egy ilyen elköteleződési díj.
Per fő, amit a résztvevő gyerek családtól kértek el?
Nem az alapítvánnyal szerződünk, nagyon sok esetben, főleg az első mondjuk 15 iskolában az volt abszolút a jellemző, hogy az alapítványoknak van bizonyos tartaléka, és akkor vagy adott esetben mondjuk a szülőknek mondjuk fél évente van egy nem kötelező befizetése, és akkor ők leírják, hogy mire szeretnék fordítani ezt az összeget, és akkor most már megjelenik az is, hogy akkor a high school alapítvánnyal való együttműködése. És ez a jellemző, hogy az alapítványoknak van mondjuk akár ilyen forrása, és azt annak egy részét ezt erre az együttműködésre költik.
De akkor ez a szülőnek 2500 forint per év, hogyha nagyon szigorúan veszük.
Igen.
Oké.
Tehát ennyi.
Tehát ez gyakorlatilag jelképes, igen. És akkor a...
Olyan szempontból, hogy szűrni, hogy az iskola mennyire gondolja komolyan, szerintem
Azt teljesen nyilvánvaló, igen. És akkor ti pedig, mint alapítvány, beletoljátok ezt a rengeteg önkéntes munka van, ezt elmondtad közben, mindenki csinál sok mindent, mert szereti csinálni, és ti pedig gyakorlatilag megfizettek egy pár alkalmazottat, és ennyi. Tehát, hogy nyilvánvalóan, mint alapítványt, ebből nem csináltok profitot, hanem nem tudom, 2-3-4 akárhány ember kap fizetést. Ugye? Most a nagyon leegyszerűsítem.
Aha.
És akkor az összkép, hogy ez a, most ezt megint hagynám, ez nem üzleti modellnek, hogy egy elég nagy lukat kezd betömni, ugye, amiről az a mondjuk a te ambíciót, hogy most elkezdett nőni, és mondjuk pár éven belül még sokkal nagyobb lesz, és még sokkal több helyen, mondtad ezt az 5000 gyereket, aki eljön majd erre a, hogy ez melyik, hogy hívják, milyen program?
Highfest.
Ez a Highfestre, igen, eljönnek decemberbe, ugye azt mondtad, tehát eljönnek 7-én. a következő Highfestre, és ez majd még több lesz, meg még nagyobb lesz, hogy így próbálja orvosolni azt, hogy legalábbis, tehát sokkal kevesebb dolog történt ebben mondjuk néhány évvel ezelőtt, mint amire úgy igény lenne, ugye, hogy így fogalmazzak. Ugye ez az összkép, mert nekem is ez volt a benyomásom, amikor úgy kezdtem ugye veled korábban beszélgetni, meg nézni, hogy mi ez a sztori, hogy ez még egy példa erre, ahol a civil szektornak, meg a szülőknek, meg a nem tudom, egy-két vállalatnak az összefogása próbálja ezt csinálni.
Igen, és azt gondolom, hogy ezt nagyon hatékonyan lehet amúgy egy központi szereplőként elvégezni. Hogyha nagyon nyersen megnézzük, hogy mi kell hozzá, egy nagy adatbázis, amit tudunk kezelni, kéne hozzá pár rendezvényszervező, egy szervező, aki ezeket folyamatosan viszi előre, kell hozzá olyan szakember, aki ezt az egésznek a szakmai hátterét meg tudja alapozni, és kellenek különböző rendszerek, mondjuk egy CRM rendszer, amiket tudunk üzemeltetni. Hogyha az iskolák ezt mind egyesével külön kéne megcsinálni, akkor nyilván nagyon sok erőforrás lenne, de egy központi szereplőként most nagyjából a költségünk az szerintem, hogyha 3 héten keresztül minden nap máshol dolgozna ez a pályorientációs szakember, az a költsége felel meg az alapítványnak a teljes működési költsége, fesztiválostól, önkéntesmentől, mindenestül. Úgyhogy az egy központi szereplőként szerintem ezt nagyon hatékonyan el lehet látni, ezt a feladatot.
Tök jó. Jó, én sokat okosodtam ma is, ez mindig így szokott lenni ezekben a beszélgetésekben. Neked van-e még bármi, amit így mielőtt útnak indulunk, így még a hallgatóknak szívesen elmondanál, ami benned maradt?
Én mindenkit arra biztatok, hogy gondolját, hogy ő egyrészt milyen generációt szeretne, vagy hogyha munkáltatok, akkor milyen munkavállalókkal szeretném a jövőben együtt dolgozni, és szerintem egy kis apró mentorálással, céglátogatás befogadással nagyon sokat lehet tenni azért, hogy minden diák megtalálhassa, vagy kicsit közelebb kerüljön ahhoz, hogy mi az, amit szeret csinálni. Hogyha valakinek van erre nyitottság, akkor nagyon örülünk, hogyha kapcsolódik vagy hozzánk, vagy más olyan szervezethez, aki ebben támogatja a diákokat, vagy Budapesten, vagy vidéken, vagy kisvárosban, vagy nagyvárosban, de mindenki tud szerintem azért tenni nagyon pici energia befektetéssel, hogy a diákoknak kinyissa egy kicsit az iskola kapuit.
Abszolút. Én magam is látok egyre több ilyen szervezetet, vagy magánszemélyt, aki ilyenekbe segít, úgyhogy ebben megint teljesen egyetértek veled, hogy ez nagyon fontos, és egy kicsi optimizmus azért van bennem, hogy ez úgy történik is, megfejlődik is. Jó, köszönöm szépen, Viktor, hogy eljöttél, köszönjük szépen a hallgatóknak, hogy ma is meghallgattak, és akkor valahonnan innen fogjuk legközelebb folytatni. Köszönjük.
Köszönöm szépen.